Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A diplomá Leopoldinum, amelyet II. Apafi Mihály kiskorúsága idejére vezettek be Erdélybe, meghatározta a fejedelemség státusát a Habsburg birodalom keretein belül. Ugyanakkor pedig a Habsburg uralom megszilárdításának egyik legfontosabb eszköze lesz. A török háború elhúzódása, az európai nagyhatalmak fellépése ugyan késleltetni tudja Erdély beilleszkedését a Habsburgok Dunai Birodalmába, de a karlócai béke végérvényesen megpecsételi az erdélyi fejedelemség sorsát. Témánk a Habsburg sas árnyékában.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is időt szakít a műsornak és a hallgatóknak.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, ezúttal is köszönöm a meghívást. Előző héten az adásunkban Erdély két kevésbé ismert fejedelmének az életútját próbáltuk végigkövetni, és pedig II. Apafi Mihály, illetve Thököly Imre uralkodására próbáltunk fókuszálni. Láttuk, hogy II. Apafi Mihály tulajdonképpen csak névlegesen volt Erdély fejedelme, annak ellenére, hogy beiktatták ebbe a tisztségbe, hiszen a beiktatás egyik feltétele az volt, hogy csak 20 éves korában kezdhet el uralkodni, de még mielőtt erre sor került volna, a Habsburgok Bécsbe internálták, és tulajdonképpen, hát mondhatni egyetlen egy napot sem töltött el tényleges fejedelemként. A múlt heti műsorunk másik főszereplője Thököly Imre volt, aki a kurucok vezetőjéből lett Erdély fejedelme, kihasználva mondhatni a kedvező körülményeket. A Habsburgoknak az előretörése és Habsburg uralom bevezetése Erdélybe arra késztette a szultánt, hogy ne II. Apafi Mihályt ismerje el az ország élén, hanem Thököly nevére állítson ki fermánt. Thököly fegyveres erővel megszerezte a fejedelemséget, és a Keresztényszigeti országgyűlésen az erdélyi rendek meg is választják őt fejedelemnek, viszont a Bádeni Lajos által vezetett császári sereg hamar kiszorítja őt Erdélyből, és Thököly fejedelemsége nagyon gyorsan véget is ér.
Milyen lépéseket tesz első Lipót császár Erdély uralmának megszilárdítására? Javasoljuk, hogy folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
A legfontosabb lépés az erdélyi Habsburg uralom megszilárdítására a diploma Leopoldinum kibocsátása volt. Ez az okirat elméletileg Erdély kormányzását volt hivatott szabályozni II. Apafi Mihály kiskorúsága idejére, viszont mégis a Habsburg uralom stabilizációjának legfontosabb eszköze lett másfél évszázadon keresztül. A diploma kiadására a Thököly Imre sikereinek és a török ellentámadásnak eseményei biztosította kedvező hátteret. Thököly, amint azt a múlt heti műsorunkban is láttuk, a szultán támogatásával fejedelmi cím megszerzésére törekedett. A szultán nem erősítette meg II. Apafi Mihály hatalomra kerülését, hanem Thököly nevére állított ki kinevező oklevelet. Viszont ekkor Erdély már de facto Habsburg uralom és német katonai megszállás alatt állt. Így Thököly csak katonai erővel szerezhette meg magának a fejedelemséget. Ezért a kuruc vezér 1690. augusztusában betört Erdélybe, és az Ernyesti csatában legyőzte a német és erdélyi csapatokat. Nem sokára pedig az erdélyi rendek megválasztják őt fejedelemnek. Ezzel párhuzamosan a török csapatok visszaforgalatták Belgrádot. Ezzel egy nagyon veszélyes helyzet állt elő a Habsburgok számára, hiszen Erdély elvesztése megnyitotta volna az utat Felső Magyarország irányába, míg a nagyvezér csapatai délfelől nyomulhattak volna be Magyarországra. A helyzet kedvező lehetőséget teremtett Bethlen Miklós számára, akit azért küldtek a császárhoz, hogy második apafi Mihály számára támogatást szerezzen. Csak nem az ernyesi csata hírével együtt érkezett Bécsbe. A belgrád török ostroma miatt különben is pánikkal küszködő udvart már hevesen foglalkoztatta az erdélyi helyzet. Az itteni viszonyok rendezésére Karaffa tábornok készített javaslatot. A főtiszt szerint a Habsburg kormányzat nem mondhat le Erdélyről, hiszen a háború élestára, Magyarország citadellája és bástya hűtlen Lengyelországgal szemben, valamint a Habsburg uralom Havasalföldi és Moldvai kiterjesztésének záloga. Viszont az udvari körök úgy gondolták, hogy a katonai uralom helyett okosabb és célszerűbb berendezkedésre van szükség. A katonai módszerek helyett civil kormányzást kell bevezetni úgy, hogy a társadalmi és etnikai ellentéteket tudatosan eleven tartva, minden alkotmányos önállóságától megfosztva tagolják be Erdélyt a Habsburg dinasztia örökös tartományai közé. Bethlen ezzel szemben Bécsben olyan diplomatervezetet nyújtott be, amely szerint Erdély gazdasági, művelődési és közigazgatási, kormányzási önállóságot élvezhetett a Habsburg birodalom keretei között. A tervezethez megnyerte a brandenburgi, a holland és az angol követ támogatását is. Közben Belgrád elesett, és az a rémhír terjedt el, hogy a császári fősereg teljesen megsemmisült. Ilyen körülmények között Bethlen Belgrád eleste után alig 8 nappal már kézbe is kapta az alig módosított és császári aláírással ellátott diplomát. Mire Bethlen Erdélybe ért, Tököli a Belgrád alól Erdély felmentésére induló Badenel Lajos túlerőben levő hadseregét elkerülje, már Havasalföldre húzódott vissza. Tehát Lipót császár diplomáját Bethlen Miklós a gyorsan múló kedvező pillanatot kihasználva eszközölte ki. A hitlevél Erdély számára a következő szabadságokat biztosított. Az első pontban a bevett négy vallás, vagyis a katolikus, evangélikus, református és unitárius eddigi 1568-ban szerzett jogait megtartja, katolikusok ott, ahol nagy számban laknak, templomokat építhetnek. A második pont kimondja, hogy a régi királyoknak és fejedelmeknek adományai és kiváltságai mostani birtokosainak biztosítatnak. A harmadik pont szerint az aprobaták, a kompiláták, valamint Verbőci hármöskönyve és a szászok municipális jogai érvényben maradnak. A negyedik pont értelmében a közigazgatás, a törvényhozás és a jogszolgáltatás megtartja eddigi alakját. Az ötödik pontban előírják, hogy minden hivatalra csak belföldiek neveztethetnek ki, tekintet nélkül vallásukra, az uralkodó azonban a rendek beleegyezésével honfiúsítást végett ajánlatokat tehet. A hatodik pont szerint a fegyverrel visszafoglalt birtokokat ingyen kapják vissza régebbi birtokosaik, és a magszakadás címén a kincstárra szálló javak egyedül érdemes belföldieknek fognak adományoztatni. A hetedik pont értelmében a főkormányzó, az erdélyi hadak fővezére, a főkancellár, az ítélőmesterek és más, azelőtt szokásba való méltóságbeliek kijelöltek rajstromából, csupán erdélyek közül neveztetnek ki, valláskülönbség nélkül. A megyei, illetőleg a székbeli, illetve úgy szintén a városi főtisztek megválasztása a régi szabadságban és törvényes szokásban marad meg a jövőre is. A nyolcadik pont értelmében a tanácsurak és a királyi tábla tagjai közül legalább 3-3, az ítélőmesterek közül pedig legalább egy katolikus legyen, a szebeni királybíró pedig a fő tanács tagja lesz. A kilencedik pont értelmében az országgyűlést évenként tartják. A tizedik pont szerint a kormányzó lakik az országban, és esküdjék meg a törvények megtartására. A tizenegyedik pont előírta, hogy az adó béke idején 50 000 tallér, háborúban 400 000 forint, felosztásának módját a rendek határozzák el. A 12. pont értelmében új adó nem vezetődik be, a vámok és harmincadók pedig nem emeltetnek. A 13. pont értelmében a szabad székelyek közterheket nem viselnek, hanem a haza védelmére saját költségükön katonáskodnak. A 14. pont előírja a kereskedés szabadságát, amely továbbra is fenntartatik. A 15. pont szerint a tizedeket ezentúl is a földes urak bérelik a kincstártól. A 16. pont értelmében nagyszabású katonassággal az uralkodó nem terheli az országot, a seregfeje német tábornok lesz, aki azonban csupán hadi ügyekbe érintkezik az állam tanácsával, a közigazgatásba nem avatkozik be. És végül a 17. pontban a szászok és az adózó nép ezentúl nem köteles ingyen ellátni az utazókat, postáról az államtanács, a fogadókról a földesurak és a városok gondoskodnak. A hitlevél első és második pontjával a katolikusok nem voltak megelégedve. Ezért később Báfi György kormányzó és Bethlen Miklós kancellár a szabad vallás gyakorlatra vonatkozó kitételeket nem tudta teljesíteni, bár a Dézsma új elosztásáról egyes templomok és iskolák átadásáról rendelkeztek. Az erdélyi püspökséget is újjáalapították, annak ellenére, hogy a korábbi püspöki vagyont már régen szekularizálták. Azonban egyes templomok és iskolák, valamint más vagyoni jellegű kérdések megoldatlanok maradtak. A Diploma Leopoldinum szerint, ha a gubernium a számára előírt megoldandó feladatokat nem képes elvégezni, akkor a bécsi udvar dönt helyettük. Ezért 1693. április 9-én pótlék diplomát adtak ki, amely szerint a következő pontokat vezették be. Mind a négy bevett vallást szabadon gyakoroltatik, az egyházak vagyona épségben marad. A katolikusok számára adassék át a kolozsvári református templom és az unitáriusok kollégiuma, valamint a gyulafehérvári Báthori Kristóf féle puszta templom, kolozsmonostor pedig számukra 15 000 forintért visszaváltatik. A császár gondoskodik arról, hogy a katolikus ifjakat megbízható egyházi személyek neveljék, úgy szintén arról is, hogy a katolikusoknak a püspöki kötelességek teljesítésére alkalmas apostoli vikáriusa legyen. És végül a katolikusok a többi vallás sérelme nélkül lakásuk helyén bárhol szabadon építhettek templomokat. A Habsburg kormányzat és az erdélyi főurak kompromisszumát megpecsételő diploma biztosította Erdély belső közhatalmi önállóságát. A Diploma Leopoldinum első majd 1694. december 4-én ünnepélyesen megerősített és némileg módosított formájában is világosan határozta meg Erdély helyét a Habsburg államrendszeren belül. Elvileg biztosította az önálló belső politikát, a belső rend megteremtését a háború és az anarchia évei után. A vallások szabad gyakorlatával az anyanyelmi műveltség, iskolázás révén nyitva állt a kapu Erdély minden nemzete előtt az önálló művelődés felé. Lipót császár diplomáját 1691 elején a fogarasi országgyűlésen hirdették ki. Erdély rendi testületi tanácskozásán először vett részt a Habsburg kormányzat megbízottja. A serdülőkor küszöbén lévő választott fejedelem II. Apafi Mihály nagykorúságáig gubernátorra Bánfi Györgyöt választották, a kancellár Bethlen Miklós lett. Az ország főgenerálisi tisztségét Bethlen Gergely, a főkincstárnokságot Haller János nyerte el. Ez a rendszer a gubernium, amelyben ott van a fejedelem, de ő nem kormányoz. Amint már említettem, ez a rendszer elvileg csak II. Apafi Mihály nagykorúságáig lett volna érvénybe. A Diploma Leopoldinum az erdélyi fejedelem szuverenitását nem ismerte el, de az ország autonómiáját igen. És az 1691 viszonyai között ez nem kis lehetőséget rejtett magába. Az országgyűlésnek a diploma szellemében meghozott első törvényei világosan jelzik, hogy a belső igazgatásban a kormányzónak szabad keze van Erdély katonai főparancsnokával, veteránival szemben. Az adó kivetését és összegyűjtését, miként a hadellátást is a fejedelemségbeli magyar urakból álló komisszáriátus hivatott intézni. Az új fejedelem mellé pedig három tanácsost állítottak.
Történész úr, milyen események nehezítik a Habsburg uralom bevezetését?
Az erdélyi Habsburg uralom bevezetését tulajdonképpen két tényező korlátozta. Az egyik a hadi helyzet alakulása volt, A másik pedig a Habsburgokkal szövetséges tengeri hatalmak, Hollandia és Anglia tevékenysége. Az 1690-es években a hadihelyzet alakulása nem mindig volt egyértelmű. 1688-ban 14. Lajos francia király, megriadva a Habsburgok túlzott térnyelésétől, fellukta az 1684-ben 20 évre megkötött fegyverszüneti egyezményt, és támadást indított a Rajnánál. Ezzel kitört a falci örökösödési háború. Két fontos háborúra kényszerített Habsburg császári haderő keleten vészesen meggyengült, és az oszmánok kerültek fölénybe. Ennek következtében 1690-ben a törökök Köprülő Mustafa nagyvezír vezetésével visszafoglalták Lippát, Török Kanizsát és Belgrádot is. Egy évvel később Szalánkeménnél Lajos bádeni őrgróf seregei győzelmet arattak, maga Köprülő Mustafa nagyvezér is elesett a csatába, így az erők kiegyenlítődtek, és a török előretörés többé-kevésbé megakadt. 1691 és 1697 között váltakozó sikerű harcok folytak. A Habsburg haderő létszámhiánnyal küzdött, legjobb csapatai és hadvezérei a rajnai fronton harcoltak. Így inkább védekező hadműveleteket hajtottak végre, és a hátországba elszigetelt török helyőrségeket igyekeztek felszámolni. A helyőrségek közül a legfontosabb Várad volt. A törököt kiűző háború egyik legfontosabb stratégiai feladatának, ennek az erősségnek a visszafoglalását jelölte ki a haditanács. A Konstantinápoly meghódításának álmait kergető haditanács Váradot hosszú ideig elhanyagolta. Csak 1691-ben vették körül a császári ezredek a települést, és csaknem egy évnyi többszöri próbálkozás és költséges ostromzárlat után tudták bevenni 1692 júniusában. 1695-ben és 1696-ban első Frigyes Ágost szász választófejedelem kerül a balkáni Habsburg csapatok élére, hiszen ő szász segédcsapatokkal csatlakozott a török ellenes táborhoz. A 25 éves, tapasztalatlan fiatalember azonban teljesen alkalmatlan volt a hadvezéri feladatra. Nem ismert az országot, csapataival olykor el is tévedt, és súlyos hadvezetési hibákat követett el. 1695-ben ugyan a keresztény hadak bevették Gyulát, de ugyanakkor Lippa a török kézre került. A szász választófejedelem által irányított haderő 1695-ben Lugosnál, majd a következő évben Hetténynél is vereséget szenvedett. A Temesvár ostroma pedig két alkalommal is kudarcba fulladt. Szerencsére 1696 végén Frigyes Ágostot lengyel királlyá választották, emiatt letette a fővezérséget és Lengyelországba sietett. Helyette a tehetséges Savoyai Jenő herceg vette át a Habsburg seregek irányítását. A második tényező, amely akadályozta a Habsburg berendezkedést, a tengeri hatalmak álláspontja volt. Hollandia és Anglia a török háborút már kilátástalan erőpocséklásnak tekintette, és mielőbbi békekötést szorgalmazott. A Franciaország támadásával kibontakozó falszi háborúba tengeri hatalmak szövetséget kötöttek a Habsburg császárral. De kereskedelmi érdekeik megkívánták, hogy a Balkánon béke legyen. Az angol és holland protestánsok és kereskedő rétegek érdekei miatt különösen szorgalmazott béketervekbe Erdély központi helyet kapott. A Szentliga és a Porta között 1691-től béke közvetítőként fellépő angol és holland kormányzat javaslatai szerint Erdély önállóságát meg kell tartani. 1691 márciusában Lipót császár is jóváhagyta a Hassay angol megbízottal a portára küldött békejavaslatot, amely értelmében, ha a török átenged a császárnak bizonyos magyar területeket, akkor Erdélyt régi állapotába helyeznék vissza oly módon, hogy II. Apafi Mihály török és Habsburg pártfogás alatt nemzetközi garanciális hatalmak ellenőrzésével kormányozna a fejedelemséget. Később Paget Lord egyenesen az erdélyi fejedelemség nevezetes történelmi hagyományaira és múltbeli politikai szerepére mutatva szorgalmazta, hogy a megkötendő török-Habsburg béke szavatolja Erdély önállóságát. A nagyvezír pedig magáévá tette az angol és holland javaslatokat. Tárgyalások előre haladtával még 1698. januárjában is feltételül kötötték ki a törökök, hogy Erdély előre előbbi állapotába helyeztessék vissza, és a két császár oltalma alatt álljon. A gubernium tagjai viszont nem látták át az angol és a holland érdeklődésből adódó lehetőséget. Tököli viszont felismerte ezt a diplomáciai lehetőséget. Valóban nyomorúságos helyzetében is talált módot rá, hogy megpróbálja kihasználni az angol és holland kapcsolatokat. Erdély ügyét a megkötendő békében így módon Tököli ellentmondásos személyisége is terhelte. Az a lehetőség viszont, hogy az erdélyi fejedelmi székbe angol és holland segítséggel Tököli kerülhetne, a tengeri hatalma közvetítését különben is nagy aggodalommal tekintő Habsburg kormányzatot politikája módosítására késztette.
Megkérjük, hogy a következő percekben beszéljen arról, hogy milyen intézkedéseket vezetnek be a Habsburgok Erdélyben.
A váltakozó hadi és diplomáciai helyzet ellenére Bécs 1692-től fogva következetesen építette ki hatalmát Erdélyben. Az 1695-ös Kárán-szebesi csatát a fejedelemség második katonai megszállása követte. Erdély katonai főparancsnokává 1696. áprilisában Rabutin de Büzi tábornokot nevezték ki. Közben igyekezte kihasználni az Erdélyben megtalálható érdekellentéteket. A gubernium megerősíti a fejedelmi korszak törvényeit és adományleveleit, megígérik, hogy a fiskális birtokokat az arra érdemeseknek, a dézsmákat a földesuraknak adományozza a császár, és a szabad kereskedésben a nemesek előjogait és kiváltságait megtartják. Ebben a válságos évtizedben a három nemzet, a rendek és a kormányzó arisztokrácia a diplomába foglalt előjogokat a maga szűkebb csoportja javára igyekezett biztosítani. Az ügyük igazát a Bécsben menesztett küldöttségek, útján kereső csoportok csupán két kérdésben mutattak érdekazonosságot. Elsősorban II. Apafi Mihály fejedelemségének mielőbbi császári megerősítését akarták elérni, ebben látva Erdély kormányzásbeli különállásának is legfőbb biztosítékát. Másodszorban a rendek közös akarattal ragaszkodtak a fejedelemségbe székelő, a királyságétól különálló erdélyi kancellária intézményéhez, miközben a királyságbeli és a bécsi udvari arisztokrácia Magyarországot és Erdélyt egyetlen kancelláriával kívánta volna kormányozni. A kormányzóság kívánságait Bécsbe előterjesztő Alvinczi Péter tanácsos számos részt engedményt eszközölt ki a Habsburg udvartól. A központi hatalom például lemond a közös magyar és erdélyi kancellária tervéről, de kiköti, hogy az erdélyi kancellár székhelye Bécs legyen. Bethlen Miklós viszont nem hajlandó áttelepülni Bécsbe, helyette az alkancellár Kálnoki Sámuel látja el majd az erdélyi kancelláriai teendőket. A II. Apafi Mihály megerősítését a császár az Alvinciána restitúcióban a nagykorúsághoz kötötte. Mivel a Bánfi körül kikristályosodó rokoni hatalmi csoportosulás úgy igyekezett a jövendőbeli fejedelmet magához fűzni, hogy az udvar terveit kijátszva hozzáadták Bethlen Katalint, a Habsburg kormányzat 1696-ban a titokba kötött házasságot hozná fel ürügyül, a nagykorúság esztendejébe járó ifjú Apafi Mihályt császári rendelkezés szerint a török háború befejezéséig, de valójában életfolytig Bécsbe internálta. A gubernium rendszere alkalmatlan volt arra, hogy hatékonyan irányítsa a kormányzást. A kancellár kincstártó főgenerális és a tanácsurak egymással versengben sajátították ki az ország jövedelmeit, és mint bérlők vagy hadseregszállítók hatalmas jövedelmekhez jutottak. A gubernium és az összehívott országgyűlés a századfordulóra elvesztette minden önálló cselekvőképességét és politikai jelentőségét. A gubernátor helyett a generális rendelkezett, az erdélyi kancellária helyett a bécsi vicekancellária vitte az ügyeket, az országgyűlés rendeleteket jóváhagyó gyülekezetté vált. A döntéseket a Habsburg kormányzat keretei között Kolonics érsek irányításával működő erdélyi tanács előkészítésével a császár nevében hozták meg. A Habsburg kormányzat tudatosan igyekezett az erdélyi arisztokráciát magához kötni. A korábbi évtizedekben meggazdagodott főurak és nemesek élvezték a császárváros fényét, célszerű gazdasági eszközökkel és grófi címmel térhettek vissza Erdélybe.
Beszéljünk most a vallási intézkedésekről, és arról is, hogy ezekkel voltaképp mi volt a céljuk.
Az Erdély állami státusába bekövetkezett változással megbomlott az ország különböző társadalmi rétegei között a nemzeti és az egyházi viszonyokba kialakult egyensúly. Felszínre törtek a lappangó feszültségek, és a belső erőviszonyok fejlődése új irányt vett. A legszembetűnőbb változás a különböző egyházak helyzetébe következett be az 1690-es években. Megszerveződött a katolikus státus, az erdélyi görög keleti ritusú püspökség kiszakadt a keleti egyházból, szervezetileg egyesült a római egyházzal, létrejött az erdélyi görög katolikus egyház. Mindez egy évtized leforgása alatt zajlik le, heves harcok közben, a társadalom minden rétegét megmozgatva, miközben az ország határain messze túlról behatoló különböző külső érdekek is keresztezik egymást. A Diploma Leopoldinum lényegében még az erdélyi fejedelemség történetileg kialakult vallási viszonyait elfogadva szögezte le, hogy a négy bevett vallás ezentúl is maga intézi egymás között vitás ügyeit. Módosítás csak annyi történt, amennyit a kormány szervezeti változás formailag megkívánt. A kormányzati szervekben a katolikusok 3-3 fővel kaptak helyet, és ha a felekezetek egymás között nem tudtak egyességre jutni, akkor a gubernium véleménye alapján az uralkodó dönt. Az utolsó fejedelmének, Apafi Mihálynak elhunyta idején Erdélyben még hatalmas politikai fölényben voltak a protestánsok. Az ország, mint protestáns állam kapott megkülönböztetett figyelmet az európai nemzetek körében. Az elmúlt 30 év gazdasági konszolidációja és toleráns egyházpolitikája következtében az erdélyi katolikus egyház megerősödött. Kialakult egy gazdag katolikus főúri csoport, amely bőséges alapítványokkal gyarapította az iskolákat, és jelentős ösztöndíjakat bocsájtott az ifjak számára. A katolikus státust Apor István kincstárnok szervezte meg, az ugyancsak jelentős politikai befolyással rendelkező Mikes Mihály, Kálnoki Sámuel és Hallár István segítségével. Kezdetben az 1690-es évek elején a katolikus és protestáns egyházak vitás kérdéseit készek voltak belső kompromisszummal megoldani. A protestánsok 15.000 forintot ajánlottak fel a katolikusok iskoláira és templomaira, ők pedig félretették az egyházi javakat, szaperlő követeléseiket. Erdély katolikus püspöke, a már korábban kinevezett Illés András, amint bevonult az országba, a Magyar Királyság ősi szervezeti keretei között a magyar állam érdekei szerint kívánta újjászervezni az erdélyi püspökséget. Ezzel szemben az erdélyi katolikus egyház újjászervezésének bécsi központja az erdélyi tanács és a fejedelemségben működő jezsuitákat irányító ausztriai rendfőnökség némileg más koncepciót igyekezett megvalósítani. A protestánsokat félelszorítva és politikai erejükbe megtörve a katolikus vallást a Habsburg dinasztia érdekei szerint kisajátítva kívánták államvallássá tenni. Tudatában voltak, hogy az erdélyi katolikus egyház léte a hívek számán múlik. A protestánsok összességükben hatalmas tömeget képviseltek, és megbonthatatlanok voltak. Nyilvánvaló, hogy a vallási és ezen át a politikai erőviszonyok alakulása szempontjából az ország lakosságának több mint egyharmadát kitevő görögkeleti vallásúak potenciális kulcshelyzetbe kerültek. Ezt ismerték fel azok a jezsuiták, akik 1687-től kezdve szorgalmazták, hogy a bécsi kormányzat fűzze magához Erdély görögkeleti vallású társadalmát, mégpedig egy vallási unió útján. Szervezetileg az erdélyi görögkeleti egyházat kettős kötöttség jellemezte. A püspököt a havasalföldi metropolita szentelte fel, azonban a református püspök ellenőrzése alávonva az erdélyi fejedelem erősítette meg. A fejedelmek pártfogásával létesített román iskolák, nyomdák és román könyvek kiadása révén pedig már határozott formát öltött a román műveltségű görögkeleti ritusú egyház. Apafi a görögkeleti papság anyagi és társadalmi helyzetének rendezésében nem csak folytatta elődeinek politikáját, nem csak mentességeket adott, hanem államhatalmi törvényes védelmet nyújtott bizonyos földesúri érdekek ellenében. A görög eredeti vallásúak pozíciókat nyertek az állami élet gazdasági fórumai. Az erdélyi görög eredeti püspök meghívót kapott az országgyűlésre, bár nincs tudomásunk róla, hogy szót emelt volna a tárgyalásokon. Az 1690-es évek elején Baranyai Pál László gyulafehérvári plébános megindította az előzetes tárgyalásokat Teofil erdélyi püspök és a Habsburg kormányzat között. Az egyesülés dogmatikai alapjait a magyar jezsuiták dolgozták ki, nem teológiai kérdésekhez, hanem lényegében a római pápa főségének elismeréséhez kötve a csatlakozást. Ennek alapján mondta ki Teofil püspök az 1697-es évi zsinaton, hogy a gondjaira bízott erdélyi görögkeleti egyház, amennyiben papjai gazdasági és társadalmi kiváltságokban részesülnek, egyesül a római egyházzal. Leszögezte, hogy a katolikus egyház tagjaival egyenlő jogokban részesüljenek, és ne legyenek megtűrtek. Teofil püspök váratlan halála után utódja Athanasie Angél püspök elfogadta a katonai védelmet is kilátásba helyező bécsi ajánlatot. 1699 elején a császári oklevél nyilvánította ki, hogy az uniót elfogadó görögkeleti vallásúakat ugyanazok a jogok illetik meg, mint a katolikusokat. Angél a következő évben ünnepélyes zsinaton több mint 1500 pap jelenlétében nyilvánította ki az uniót. Ezt követően az új görög-katolikus püspök felszentelésével, majd a gyulafehérvári ünnepélyes beiktatásával az unió műve formálisan befejeződött. Lipót császár 1701-ben kiadott dekrétuma 15 pontban szabályozta az újonnan létesült, később görög-katolikus néven ismert egyház jogviszonyait. Az első pont a katolikus egyházzal azonos jogokat biztosít. A második pontban a román papokat, mint nemesi előjogoknak örvendezőket felmenti minden nemű jobbágyi szolgálat és adózás terhe alól. A harmadik pont az egyház világi híveit és a közrendűeket is hozzáemeli a katolikus rendhez, és az országnak a többi rendhez hasonló jogokat élvező fiaivá fogadta. Ezen kívül a papok számára hozzáférhetővé teszi a katolikus ösztöndíjakat, megnyitja előttük a főiskolákat, és Fogarason, Hátszegen, valamint Gyulafehérvárot román iskolák alapítását szorgalmazza. A gubernium és az országgyűlés több rendbeli tiltakozás után az erőszaknak engedve fogadta el az uniót. A Habsburgok számára az unió megvalósítása külpolitikai okok miatt is nagyon fontos volt. Az unió kimondása és a görög-katolikus egyház létrehozása versenyfutásba zajlott a meginduló karlócai béketárgyalásokkal. Az 1698-ban konkrét formát öltő birketárgyalásokon az angol követ azt kívánta, hogy a fejedelemség önállóságát és a protestánsok szabad vallás gyakorlatát is foglalják bele a megegyezésbe. Az unió következtében az eddigi többségi fölényt élvező protestantizmus ügye viszont be sem került a békeszerződésbe.
A karlócai béke megkötése miként befolyásolja az erdélyi fejedelemség helyzetét?
Az 1697. szeptember 11-én lezajló zentai csatában Savoyai Jenni főparancsnok súlyos vereséget mért II. Mustafa szultán seregére, amely azzal a céllal érkezett Magyarországra, hogy a korábban elvesztett területeket visszafoglalja. Ezzel párhuzamosan véget ér a falszi örökösödési háború is, amely eddig nagyrészt lekötötte a német-római birodalmi seregek javarészét. Ezen események hatására a törökök beleegyeznek a béketárgyalások megkezdésébe, és első Lipót is hajlandó ezt jóváhagyni, hiszen szövetségesei az angolok és hollandok már rég ilyen irányba gyakoroltak rá nyomást. A béketárgyalások 1698. november 16-án kezdődtek meg Karlócán. A tárgyalások egyik legproblematikusabb pontja Erdély státusa volt. Mivel de facto Lipót császár birtokolta ezt a területet, nem volt hajlandó engedményeket tenni ebbe a kérdésbe. Így a már korábban Erdély önállóságának visszaállítására tett angol-holland javaslat egyáltalán nem képezett tárgyalási alapot, ahogy a közös Habsburg-török fennhatóság lehetősége sem. A császár még abba a török ajánlatba sem ment bele, hogy évente ajándékot küldjenek Erdélyért a szultánnak. Végül a szultán képviselői voltak kénytelenek engedni ebben a kérdésben, de cserébe megkapták Temesvár körzetét, ahol a vilájet központon kívül az összes vár már császári kézen volt. Az 1699. január 26-án ratifikált karlócai szerződés kimondta a magyarországi török uralom végét, és Erdély helyét a Habsburg birodalom keretei között rögzítette. Ezzel Magyarország régi egysége formálisan helyreállt a másfél évszázados széttagoltság után. De a birodalom kereteibe szerveződve Erdély közvetlenül tartományi szinten kapcsolódott a Habsburg birodalomhoz.
Ebben az időszakban volt-e lehetőség Erdély épített örökségének fejlesztésére?
Az 1690-es évek meglehetősen mozgalmasak voltak, úgy Erdély, mint a nemzetközi politika szempontjából. Sok bizonytalanság jellemezte ezt az évtizedet. Viszont ennek ellenére a császári uralom alá kerülő arisztokráciának lehetősége volt gyarapítani a vagyonát, és ennek köszönhetően az épített örökség gyarapítására is lehetőség volt. Elsősorban három példát emelnék ki, és pedig folytatódik a boncidai Bánffy kastélynak az átépítése, valamint a Bethlen család keresdi, illetve Bethlen Szentmiklósi kastélyain történnek jelentős átépítési munkálatok ebben az időszakban.
Műsorunk utolsó perceiben várjuk az összefoglalót és a végső következtetéseket.
Ebben a műsorban tulajdonképpen az 1690-es évek eseményeit próbáltuk végigkövetni. Láttuk, amint a Diploma Leopoldinum segítségével a Habsburgok tulajdonképpen véglegessé teszik erdélyi uralmukat, komoly beleszólást szereznek az erdélyi fejedelemség ügyeinek intézésébe. Ezen kívül láttuk azt is, hogy a Habsburg uralom bevezetése nem ment, mondhatni, zökkenőmentesen, hiszen az elhúzódó Habsburg-török háború, valamint az angolok és a hollandok elképzelései nehezítették ennek az uralomnak a bevezetését. Ugyanakkor végigkövettük, hogy hogyan hozták létre a Habsburgok a görög katolikus egyházat, és láttuk, hogy tulajdonképpen bel- és külpolitikai célokat követve jött létre ez az egyház. Valamint végezetül beszéltünk a karlócai békéről is, és láttuk, hogy ez a békeszerződés Erdélyt a Habsburg birodalom egyik tartományaként határozta meg.
Köszönjük a válaszokat, a történelmi információkat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és előzetesként elmondanám, hogy a következő műsorunkban II. Rákóczi Ferenc személyéről és az általa kirobbantott Habsburg ellenes szabadságharcról kezdünk el beszélgetni.
Így legyen, kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani a műsorunkban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét vendégünk Imre Zsolt történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, így elköszönök, a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.